Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az új szövetség megismerését Szent Pál apostol fogságban írt leveleivel. Az előző adásokban arról beszéltünk, hogy a fogságban írt levelek közül négyet összekapcsolnak a Biblia tudósok, a Filippi, az Efezusi, a Kolosszei, valamint a Filemonnak írt leveleket, hiszen minden levélben azt hangsúlyozza Pál apostol, hogy fogságban van. Ahogy arról is beszéltünk, volt fogságban Efezusban, Cezáreában és Rómában is. Az elmúlt adásban az Efezusi és Kolosszei levelekről volt részletesen szó, ma pedig a Filippi és Filemonnak írt levelekkel folytatjuk. Mindkét levélről elmondhatjuk, hogy rendkívül rövidek. A Filippieknek írt levél mindösszesen 4 fejezetből áll, a Filemonnak írt levél pedig 1-ből. Kezdjük azzal talán, hogy a keletkezési idejük szerint hogyan tudjuk megkülönböztetni a leveleket.
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Először is a Filippi levélről hadd szóljak néhány szót. Filippi városa Makedóniában található II. Fülöp makedón király alapította és magáról nevezte el a várost Filippinek, Fülöp városának. 358-57 az alapítás éve Krisztus előtt. A város egy nagyobb folyó, a Krenides folyónak a partján fekszik, és később egy nagyon fontos római útnak is az állomása lett, a Via Egnácia, amely Bizánc felé vezető út Görögországon át, Tesszalonika, Filippi, Neápolis, ezek mind ezen az úton fekszenek, és Pál apostol, ahogy átjön Ázsiából, Kis-Ázsiából, a mai Törökország területéről, egész pontosan Troászból Európába, akkor ezen az úton indul el, és Filippi az első nagyobb közösség, ahol ő keresztény egyházat, közösséget alapít. A város Krisztus előtt 167-ben lett a Római Birodalomnak a része, és egy tartománynak, a Makedónia nevű tartománynak az egyik legjelentősebb városa. Később sok katona telepszik itt le, és ilyen módon római jogokat is kapnak az itt élők. A város híressé vált egy csata kapcsán, ahol Antonius győzött Brutus és Cassius hadai fölött, a Julius Caesart meggyilkoló Brutusnak a hadai fölött, Krisztus előtt 31-ben. Innen van a mondás, hogy találkozunk Filippinél. Pál apostol Krisztus után 50-ben érkezik ide, ahogy említettem, Troászból jön át. Talán emlékezünk arra, hogy Pál apostolnak volt itt egy nagyon különleges álma, látomása. Látott egy makedón férfit, aki így kiáltott, így könyörgött, hogy gyere át hozzánk, és segíts rajtunk. Pál apostol ezt érzi, hogy Európában nagyon sokan vannak pogányok, akik szomjazzák a hit teljességét, az evangéliumot, és neki, mint apostolnak mennie kell. Így érkezik tehát Pál apostol, és vele együtt a kereszténység. Az evangélium így érkezik meg Európába Krisztus után 50 táján. A zsidó imádkozó hely a Krenides folyónak a partján volt. Így gyűltek össze szombatonként a jámbor zsidó imádkozók, illetőleg nagyon sok pogány, aki érdeklődött a zsidó vallás iránt. És Pál apostol is itt kezdi az evangélium hirdetését a folyóparton. Ő nekik. És ők közülük térnek meg az első keresztények. Hallunk például egy Lídia nevű bíboráros asszonyról. És érdekes módon még két női név megjelenik itt a Filippi levélben, Evodia és Szintiké, akiknek a házában szintén összejön a közösség. Különlegessége ennek a közösségnek, hogy sok nő vállal benne kulcsszerepet, és a közösség nagy része pogány eredetű. Pál apostol később, a harmadik útján, még kétszer Filippibe ellátogat, 57-ben és 58-ban. Föltételezik, hogy Pál apostol több levelet írhatott Filippibe, és a mi általunk ismert rövid filippi levél talán három kicsi levélnek az összegyűjtéséből jött létre. Nyilván ez egy hipotézis, az oka az, hogy a levélben van egy-két nagyobb törés, különleges hangulatváltás, különösen is a harmadik fejezetnek a legelején. Addig a levél örömteli, és az egységre szólít föl. Nem tűnik ki, hogy nagyobb konfliktusok lennének a közösségen belül. A harmadik fejezet második fele viszont tele van egy nagyon fájdalmas vitával. Tehát ez minthogy belecsöppenne a levél testébe. Egyébként Szent Polikárp, Szmirna püspöke a második század elején, tehát egy az apostoli atyákhoz tartozó nagyon ősi forrásunk, illetőleg tanunk, Szent Polikárp írt egy levelet Filippibe, és amikor említi Pál apostolt, akkor azt mondja, hogy Pál apostol leveleket írt Filippibe, tehát többes számban ebből is talán erre következtethetünk, hogy itt több levélről van szó. Melyek lehettek ezek a levelek? Az egyik, amit a bibliatudósok kicsit elkülönítenek, a negyedik fejezet 10-től 20. verség egy rövid írás, ahol Pál apostol megköszöni az adományt, amit küldtek a filippiek neki fogságba. Epafroditus, egy filippi keresztény hozza ezt az adományt Pál apostol, nehéz helyzetben van és nagyon hálás azért, hogy a filippiek szeretettel gondolnak rá. Egy másik levél lehet a levél mostani levélnek a kezdetétől, a harmadik fejezet elejéig, ez egységre és az örömre szólít fel. És végül a harmadik fejezet második fele egy vita írat, főként az ószövetségi törvényhez ragaszkodók ellen érvel itt Pál apostol. Hol írhatja ezeket a leveleket? Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy feltétlenül Rómában, abból a fogságból, amelyről az apostolok cselekedetei is ír, a római házi őrizetből. Ezt alátámasztották azzal is, hogy a filippi levélben szerepelnek a pretóriumban levő katonák, vagyis testőrségi csapatok. Illetőleg hallunk a császár háza népéről. Azonban, ahogyan látjuk majd, ezek nem teljesen döntő érvek, és sok minden arra utal, hogy Pál apostol valahol Filippi közelében van, és jóval korábban ír. Melyek ezek az érvek? Egyrészt a Filippi levélnek a teljes tematikája és a stílusa is nagyon hasonlít a legkorábbi páli levelekhez, a nagy páli levelekhez, főként az első korintusi levélhez, de akár a római, a második korintusi levelet is említhetnénk. Úgy tűnik, hogy Filippi és Pál apostol között egy nagyon közeli, gyakori kapcsolat van. Például a levélből megtudjuk azt, hogy Epafroditus megbetegszik, és Filippiben aggódnak miatta. Aztán hallunk arról, hogy jobban lesz, és szeretne hazamenni. És ennek a filippiek nagyon örülnek. Tehát úgy tűnik ebből, hogy közel van Pál apostol a városhoz, ahová ír, illetőleg ahonnan az adományt kapja. Úgy tűnik, hogy Pál apostol nem házi őrizetben van, mint Rómában, hanem egy sokkal szigorúbb, keményebb fogságban, ahol a kivégzésétől is rettegnie kell, illetőleg ahol nem mozoghat szabadon. És hát egy másik, talán még fontosabb probléma, a levélből, a filippi levélből úgy tűnik, hogy Pál apostol csak egyszer volt Filippiben. Nem emlegeti a második látogatását, vagy a harmadikat. Viszont az apostolok cselekedeteiből tudjuk azt, hogy még kétszer Pál apostol Filippibe látogatott, mielőtt Rómába érkezett volna. Ez is kizárni látszik azt, hogy ő Rómából írja ezt a levelet. A Filippi levélből úgy tűnik, hogy Pál apostol nagyon vágyik arra, hogy Filippibe visszamenjen. Viszont a római tartózkodása idején már, ezt főleg a római levélből is tudjuk, az a terve, hogy keletre többet nem megy, hanem nyugat felé, Hispánia felé akarja folytatni az apostoli működését. Ezek az érvek mind arra mutatnak, hogy talán nem ez a késői, Krisztus után 60-tól kezdődő római fogság az, ahonnan Pál apostol ír, hanem sokkal hamarabb. És hát beszéltünk már erről, hogy Pál apostolnak minden bizonnyal volt egy hosszabb fogsága, vagy akár több egymás utáni hosszabb fogsága Efezusban. Egyébként Pál apostol például a korintusi levélben ír erről, hogy többször voltam börtönben. Vagyis nem csak ez a jól ismert római, illetőleg előtte a cezáreai vizsgálati fogság, hanem más bebörtönzések is voltak Pál apostol életében. Azt írja Pál apostol, hogy Efezusban szinte vadállatokkal kellett megküzdenie. Jelzi ennek az efezusi tartózkodásnak a nagyon nagy nehézségét. És hát Efezusban találtak érdekes feliratokat. Például ilyet is, hogy pretoriánusok. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt is, mint néhány másik római városban, tartózkodtak testőrcsapatok, császári testőrcsapatok, akiknek ez volt a megnevezése. Illetőleg találtak egy ilyen cég feliratot is, aminek ez volt a megnevezése, a cégnek az elnevezése, a császár házanépe. Ez valószínűleg valamilyen megtisztelő cím volt olyan cégeknek, akik a császári udvar számára dolgoztak. Vagyis feltételezhetjük, hogy Efezusból, amely Filippihez egészen közel van, írja Pál apostol ezeket a leveleket, ha ez így van, akkor Krisztus után 55-56 tájékán születnek a Filippi levelek. A Filemonhoz írt levél, ez egy kicsikét más hátteret sejtett. Pál apostol azt mondja a levél során, hogy én az öreg Pál. Tehát valószínűleg itt eltelt egy néhány év. Illetőleg az üdvözölt személyek a Filemon levélben pont ugyanazok, mint a kolosszei levélnek az üdvözölt személyei. És ebben nem mennék bele most már részletesebben, mert a kolosszei levél kapcsán sokat beszéltünk erről. Nagyon sok jel mutat arra, hogy ez valamelyik későbbi fogságból íródik, vagy Cezáreából, vagy akár Rómából. És ha ez így van, akkor Cezáreából 58-59 táján, Rómából pedig 60-61 táján születhet a Filemon levél.
Pontosan tudható, hogy mindkét levelet Pál írta?
Ezzel kapcsolatban soha a komoly kutatók között igazi kétely nem merült föl. Miért? Egyrészt a tematikája a két levélnek nagyon hasonlít Pál apostol többi ismert hiteles levelének a tematikájához, ahogy említettem, egészen különösen a Filippi és az első korintusi levél között van nagy stílusbeli, hangulatbeli hasonlóság. De az alapgondolatok is, a törvény, a hit általi megigazulás szintén nagyon tipikus páli gondolatok. A leveleknek ez a stilisztikai és tartalombeli hasonlósága mutatja, hogy valóban Pál apostol mind a két levélnek a szerzője.
Mi a célja a Filippi közösségnek írt levelével Pálnak?
Ahogy említettem, valószínűleg több levél lehetett, amit később összegyűjtenek és egybefűznek. Talán a legelső az a köszönő levél. A negyedik fejezet 10-től 20. verséig. Pál apostol nehéz helyzetben van, és kap váratlanul a filippi közösségtől egy kisebb anyagi segítséget, és nagyon hálás, nagyon örül, megköszöni. Korábban is egyébként Filippiből néha kapott adományt. Már Tesszalonikába, hova megy tovább, az első a látogatása után, és Korintusba is küldenek kisebb adományt. Pál apostol általában ilyesmit nem fogadott el, mert vigyázott arra, hogy a küldetésének a hitelességét ilyesfajta anyagi dolgok ne árnyékolják be. És Filippi egy kivétel volt. Ezt a közösséget annyira megszerette, annyira közel került hozzájuk, hogy őtőlük több alkalommal is adományokat fogad el. Ezt köszöni meg Pál apostol egy rövid kis levélben, amit feltehetően rögtön elküldött, ahogyan megjött az adomány. Jelezte az adomány megérkezését, és Epafroditusnak a szolgálatát is külön kiemelte ebben a néhány sorban. Egy második levél lehetett az, ami a mostani levelünk legelejétől a harmadik fejezet elejéig tart. Ebben arról is hallunk többek között, hogy Epafroditus beteg volt, de fölépült, és szeretne hazamenni. Ez is jelzi, hogy talán egy kicsit később születik a levélnek ez a része. Úgy tűnik, hogy Pál apostol híreket hall Filippiből, mégpedig üldöztetésekről, nehézségekről. És arra gondol, hogy illetőleg arra figyelmezteti a filippi közösséget, hogy ebben a nehéz időben nagyon fontos az egység. Vannak ugyanis kisebb feszültségek a közösségen belül. Jobban meg tudnak állni ebben a nehéz időben, hogyha a közösség szeretetben összefog. Ez a fő gondolata ennek a második Filippibe elküldött levélnek. Az egységet főként Krisztus példája alapján ajánlja a számukra. Azt mondja, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztusban volt. És itt idézi azt a gyönyörű őskeresztény himnuszt, amelyet gyakran imádkozunk a papi zsolozsmában is, illetőleg hallunk a szent miséken. Egy pár sort hadd olvassak föl ebből a páli érvelésből. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyet értetek, ugyanúgy szerettek, és lélekben ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek vetélkedésből, vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember, megalázta magát, s engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Egy gyönyörű és nagyon mély érvelés. Pál apostol arra tanít, hogy az egységet akkor tudja egy közösség megőrizni, ha ugyanaz a lelkület van mindenkiben, mint ami Jézusban volt, aki nem magát kereste, hanem kiüresítette magát. Szolgálni akart, odaadta az életét. Pál apostol nagyon gyakran állítja ezt a példát a hívei elé, és ezt követi ő maga is. Azt mondja, a választottakért mindent eltűrök. Mindent elviselek abban, aki erőt ad nekem. A zsidók között zsidóvá lettem. A törvény alárendeltjei között. A törvény alárendeltje lettem, bár nem vagyok a törvénynek alávetve. A törvényen kívül levők között. Én is olyan lettem, mintha a törvényen kívül lennék, bár nem vagyok az. A gyöngék között gyönge lettem. Mindenkinek mindene lettem. Vagyis Pál apostol erre tanít, hogy felejtsük el önmagunkat. Tartsuk a másikat különbnek. Ne a magunk javát keressük, hanem a másét. És ezáltal jön létre az az egység, amely az üdözés alatt is erőt ad a filippi közösségnek. Sokat beszél arról is, hogy Krisztus szenvedésével egyé válunk, és ilyen módon a megdicsőülésének is részesei leszünk. Egyébként ezt a levél részt megdöbbentő módon átjárja az öröm. Ez is egy alap gondolata a Filippi levélnek. Pál apostol börtönben van, nagyon nehéz körülmények között, és fél attól, tart attól, hogy talán ki is végzik. És mégis, talán sehol másutt, ennyi szó a leveleiben az örömről, nincs, mint pont itt. Itt halljuk azt a nagyon hangsúlyos felszólítását is Pál apostolnak. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van, ne aggódjatok semmi miatt. Pál apostolban túlcsordul az öröm. És végül van ez a harmadik levél, vagy harmadik téma, ez a hármas fejezetnek a második része. Úgy tűnik ebből a részből, hogy Pál apostol talán kiszabadult az efezusi fogságból, és talán meglátogatta már Filippit másodszor. És ha ez így van, akkor ezt a levelet Korintusból írhatja, a Filippi látogatása után. Minden esetre egy sokkal mélyebb tapasztalata van arról, ami Filippiben történik. És ez egy kicsit föl is háborítja, meg aggodalommal tölti el, ugyanis megjelennek Filippiben, ahogy erről hallottunk a korábbi adásokban, például a korintusi levelek kapcsán, megjelennek az úgynevezett zsidózó keresztények, akik arra tanítják a keresztény közösségeket, hogy a teljes mózesi törvényt meg kell tartaniuk, a körülmetélkedést, a tiszta és tisztátalan ételek szabályait, a szombatot és a többi ószövetségi előírást. Ezzel kapcsolatban ír Pál apostol nagy hévvel, a saját maga példáját is oda téve érvelésként a filippi keresztények elé. Az alapállítás az, hogy nem a törvény által nyerjük el a kegyelmet, nem a törvény által válunk Isten előtt igazzá, elfogadottá. A maga erejéből az ember soha nem tud Isten előtt egészen tisztává, elfogadottá az ő törvényei szerint élő igaz emberré válni, hanem ez odaföntről, kegyelemből történik, Krisztus által, az ő keresztje által, akit a hit által fogadunk be az életünkbe. Hadd idézzek ebből az érvelésből is egy néhány mondatot. Pál apostol beszél arról, hogy ő is a törvény alatt élt. Nyolcad napra körülmetéltek, Izrael népéből, Benyámin törzséből származok, zsidó vagyok a zsidók között. A törvény megtartásában farizeus, az egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban fedhetetlen voltam. Ám, amit akkor előnynek tartottam, Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt, Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten, mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem, és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazá, hogy megismerjem őt és föltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Ez tehát a Filippi levélnek a három része és ezeknek az alapüzenete, amit Pál apostol átad ennek az őt annyira szerető és segítő közösségnek.
Térjünk is át a Filemonnak írt levélre. Ebben a levélben Pál arra kéri Filemont, hogy rabszolgáját, Onesimust szabadítsa fel, hiszen a Pállal töltött idő során Onesimus keresztényé lett. akkortájt mekkora kérés volt ez? Mennyire volt szokás, hogy keresztény rabszolgát szabaddá tettek?
Filemon úgy tűnik, hogy egy aránylag jómódú, Kolosszében élő keresztény volt. A levélben egyébként üdvözli Pál apostol Appiát, ez egy női név, feltehetően a feleségét, és Archippuszt, aki feltehetően Filemonnak és Appiának a fia. Említi a levélben Pál apostol azt is, hogy az ő házukban gyűlik össze a keresztény közösség. Őket is üdvözli Pál apostol. Úgy tűnik a levélből, hogy Pál térítette meg Filemont. Mondja, hogy nekem köszönheted a hitedet. És hát arról hallunk ebben a levélben, hogy Filemonnak az egyik rabszolgája, Onesimus, megszökött az urától. Eljutott Pálhoz. Ott befogadta az evangéliumot, megkeresztelkedett. És Pál apostol ebben a levélben Onesimust visszaküldi. A szökött rabszolgák egyébként az ókorban rettenetes büntetésre számíthattak. Igen gyakran kínzásokra, néha kivégzésre. Pál apostol arra kéri Filemont, hogy ne büntesse Onesimust, úgy fogadja, mint testvért. És hát megemlíti a levélben ezt a kérését, hogy szeretné, ha visszaküldené ő hozzá, szabad emberré tenné, fölszabadítaná. Onesimusnak szemmel láthatóan nagy vágya az, hogy a keresztény közösségek alapításában segítsen, hogy Pál apostol mellett legyen. Egyébként antiokiai Szent Ignácnak, az első és második század fordulóján élő, szintén apostoli korban, az ősegyház idején élő püspöknek, abban a levelében, amelyet Efezusba ír, szerepel Onesimus, mégpedig úgy, mint Efezus püspöke. És ez nagyon valószínű, hogy ugyanez az Onesimus, tehát Pál tanítványa, aki apostol lett, és később az efezusi közösség vezetője. Egyesek azt is feltételezik, és talán ez is egy valószínűnek tekinthető adat, hogy ő az, aki elkezdi Pál apostol leveleit összegyűjteni. Emlékszünk talán erre, hogy Efezusban van egy páli iskola, és egy jánosi iskola is, és így gyűjtik az apostoloknak az írásait. És a páli leveleknek is az egyik első gyűjteménye talán itt keletkezik, és ennek az egyik motorja az minden bizonnyal Onesimus, aki végtelenül hálás Pál apostolnak, és gyűjti, mint drága kincseket, az ő írásait. Egy pár szó erről, hogy hogyan is működött ez a fölszabadítás az ókorban. Mennyire volt ez gyakori? Mennyire kér Pál apostol szokatlant vagy nagyot Filemontól? Először is hadd mondjak egy néhány szót arról, hogy az ókorban hogyan lett valaki rabszolga. Voltak adós rabszolgák, akik adósság miatt kerültek börtönbe, nem tudták fizetni, és végül is eladták őket. És ilyen módon az adósság egy részét a kölcsönadó számára törlesztették. Talán számunkra döbbenetes, de olyan is megesett, hogy valaki saját magát eladta. Ilyen módon rendezte az adósságát, és bízott abban, hogy később talán valahogyan ki tud szabadulni. Egy másik nagy forrása a rabszolgáknak a háborúk voltak, ahol az elejtett foglyok rabszolgává váltak, igen gyakran férfiak, asszonyok és gyerekek egyaránt. De van egy harmadik, és Pál apostol korában talán ez volt a legáltalánosabb forrása az új rabszolgáknak, és ez is nagyon döbbenetes, a rabszolga nőknek a gyerekei. Ők automatikusan rabszolgává lettek, és ezért, ha a rabszolga sorban született sok-sok gyerek, az egy nagy jövedelmi forrás volt annak a gazdának, akinek a tulajdonává ezek a rabszolgaságban született gyermekek lettek. A rabszolga fölszabadítás nem volt ritka az ókorban. Ennek többfajta esete volt. Nem volt ritka, hogyha egy gazda meghalt, akkor a végrendeletében így rendelkezett, hogy minden rabszolgáját szabadítsák föl. Aztán volt olyan eset is, ez se volt ritkaság, hogy egy gazdát megvádoltak valamivel. És ilyenkor ő félt attól, hogy a rabszolgáit kihallgatják, és megkínozzák. A rabszolgát ugyanis szabad volt kínozni is a peres eljárás folyamán, és ilyenkor kipréselnek belőlük olyan vallomásokat, amelyek nagyon terhelőek a gazda számára. Tehát ilyen esetekben is hirtelen ő felszabadította a rabszolgáit. Szabad embert terhelő vallomásra kényszeríteni tilos volt. Tehát a római jog a kínzásokat tiltotta. Egyetlen kivétel volt ez alól, ha összeesküvés volt a pernek a vádja. Volt egy másik olyan eset, amikor gyakran szabadítottak föl rabszolgát, ez is talán számunkra meglepő. Sok gazda egy idő után úgy érezte, hogy ha rabszolgát tart, annak köteles gondoskodni a szállásáról, meg az étkezéséről, és ez nem volt teljesen olcsó dolog, és talán jobban megéri, ha felszabadítja, de valamilyen módon köti őt továbbra is jogilag ahhoz, hogy nála dolgozzon. És akkor megspórolja a táplálásának, meg a szállásának a költségét. Erre majd egyébként nem sokára visszatérek, hogy hogyan tudta kötni magához ezt a felszabadított rabszolgát. Volt olyan eset is, amikor a rabszolga saját magát kiváltotta. Úgyis a rabszolgák néha tudtak jövedelemhez is jutni. Akár a munkájukért, akár néha más úton ajándékba kaphattak valamit, vagy esetleg néha másot is dolgoztak, nem csak a gazdájuknál. Ez a kiváltás nem volt olcsó, nem volt könnyű, sokkal többet követeltek ilyenkor, mint mondjuk egy piacon áruba bocsátott rabszolgáért. És az sem volt ritka, hogy egy úr úgy érezte egy idő után, hogy ez a szolga eleget dolgozott, és megérdemli azt, hogy felszabadítsák. Például sok uraság úgy érezte, hogy körülbelül a 30 éves életkortáján nagyon is méltányos a rabszolgát felszabadítani. Azonban ez a felszabadítás egy bonyolult jogi folyamat volt. A római jog úgy tartotta, hogy 4 alapvető szabadságjog van, amit egy rabszolgának vissza lehet adni. Az első, hogy a törvény előtt képviselheti, védheti magát. A második, hogy lehet saját tulajdona. A harmadik, hogy úgy keresheti meg a megélhetését, ahogy ő akarja. Szabadon vállalhat munkát. És a negyedik, ott élhet, ahol akar. És igen gyakran a rabszolga felszabadítás olyan módon történt, hogy ezt a 2 utolsót, ezt nem adták meg. Tehát ő szabad ember volt, nem lehetett többet őt eladni, vagy tárgyként kezelni, vagy például megkínozni, de nem mozoghatott szabadon, és köteles volt továbbra is az urának dolgozni. Fönnmaradt például Delfiben több mint 1000 ilyen rabszolga felszabadító irat. És ennek jóval több, mint a negyede ilyen, hogy csak félig szabadítják föl a rabszolgát, de ott tartják az uraság mellett, és tulajdonképp továbbra is neki dolgozik. Némelyik iratban megvan szabva az időtartam, amíg ez a félrabszolgai állapot még tart. 2 és 10 év közötti általában ez az időszak. Vagyis összességében azt látjuk, hogy nem volt teljesen ritka a rabszolgák felszabadítása. Amiben a Filemon levél mégis különleges, az elsősorban ennek a motivációja. Fogadd úgy, mint szeretett testvért. Tehát nem azért, mert nem tudom, fél egy pertől, vagy mert a gazda meghal, és így rendelkezik a végrendeletében, vagy mert olcsóbb neki ez a megoldás, hogy már nem ő ad szállást és étkezést, a rabszolga számára. Nem ilyesfajta motivációk, amik akkorban a leggyakoribbak voltak, hanem egy belső, szívből jövő motiváció. Egyébként erről is volt már szó, a rabszolgaság leküzdése az ókorban. Elsősorban ezáltal történik. Nem Spartacus meg más lázadások kényszerítik ki, hanem sokkal inkább belülről válik ez tarthatatlanná. Rádöbben az emberiség, a kereszténység által, hogy minden ember Isten teremtménye, szeretett testvér, méltatlan egy emberhez az, hogy vagyontárgyként kezeljék. A kereszténység belülről alakítja a történelmet. Rengeteg minden más témában is. Például keresztény eredetű az első olyan kórház, ami mindenki számára nyitott, az első mai értelemben vett kórház. Ezt egyébként Nagy Szent Bazil alapítja Kis-Ázsiában, Cezáreában, a Krisztus utáni 4. század második felében, alig, hogy a kereszténység fölszabadul. 313-ban, nem sokkal később. Ebben a városban, a püspöki templom körül megszületik egy kisváros gyakorlatilag, amit egyébként ennek a szentpüspöknek a nevéről neveznek el lassanként, ahol van ingyen konyha, van árva menhely, van úgynevezett idős otthon, van gyógyhely, van kórház. Tehát hirtelen egy csomó intézmény megjelenik, a keresztény szeretet kivirágzik a püspöki templom körül. Éppen így az ingyenes iskolák, ezeket nem aténi filozófusok alapítják, azok pénzes iskolák voltak, hanem a kereszténység. A személy méltósága, hogy minden ember Isten képmása, végtelen értéke van, de a teljes nyugati jogrendszerünk alapja, sarokköve. A tudományos fejlődés, ami abból a meggyőződésből fakad, hogy a világot a Teremtő Isten bölcsessége alkotta és járja át. A logosz, logikus, megérthető, és ránk van bízva. A házasság intézménye, ami egy fölbonthatatlan, életre szóló szeretett szövetség, föltételek nélküli odaadás, szintén alapvetően keresztény eredetű. A szeretet parancs, ami mindenek fölötti, minden más parancsot önmagában összefoglaló, legfontosabb erkölcsi érték. A történelem szemlélet. Az, hogy a történelemnek van beteljesedése, az egyéni életünknek is, meg az emberiség történetének is. A klasszikus művészetek, szintén a kereszténység által megtermékenyített nyugati kultúrában születnek. Jó újra és újra rácsodálkozni erre, hogy a kereszténység milyen mélységben hatotta át, járta át, mint kovász, alakította, termékenyítette meg a nyugati kultúránkat. És ennek a nyugati kultúrának addig van jövője, amíg ebből az éltető gyökérből táplálkozni tud.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk Pál leveleinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.